Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kérem, hogy akinek van arcmaszkja, azt felvéve énekeljem, majd az Isten tiszteleten végig. Az Isten tisztelet többi része alatt nem kötelező az arcmaszk használata. Így keressük ki tehát fennállva, maszkunkat fölvéve a 32. Zsoltárt, és ennek első versét énekeljük, mely így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve. Így tehát helyünket elfoglalva keressük ki 464. számú énekünket, és azt énekeljük végig mind a 6 versével. 464. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, Királyom Jézusom, szívem, íme megnyitom. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, magasztalunk és áldunk szeretetedért, hűségedért, hozzánk való jó voltodért, melynek sokféle jelét adtad a múltban és adod most is. Köszönjük, hogy ma is eléd jöhettünk, úgy, ahogy vagyunk, lelki terheinkkel, testi nyomorúságainkkal, kérdéseinkkel, harcainkkal, titkos bűnöket hordozva is. Jöttünk örömmel, vágyakozón, vagy megszokásból, annyiféleképpen és úgy, ahogyan azt csak te tudod, ahogyan vagyunk. Sok a kérdésünk, a vívódásunk, harcunk magunkkal és másokkal, közben belső békességre és szabadságra vágyunk. Szentlélek Isten, beszélgess velünk, kérünk. Eléd hozzuk holnap induló táborunkat, kérve, hogy áld meg hittanos gyermekeink hetét. Küldd el szent lelkedet közéjük, légy a hittan oktatókkal, kísérőkkel, és ezekkel a drága igét hallgató kisgyermekekkel, a reménybeli holnap gyülekezetével. Vigyázz kisközösségünkre utazásaik során is. Könyörgünk minden hittanos gyermekünk családjáért is. Urunk, ezeken a napokon ezek a gyerekek rád fognak figyelni, nézni. Könyörgünk, hogy hazamenve majd hadd legyenek angyalokká a te követeiddé. Édesatyánk, hozzád kiáltunk betegeinkért és a gyászolókért is. Könyörgünk, hogy adj nekik reményt, erőt és megvigasztaltatást. Kihez mehetnénk, Jézus? Hozzád jöttünk mind, kérve, hogy adj nekünk tőled jövő élő és éltető szót. Hisszük, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Amen. Keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom a Bírák könyvéből, a Bírák könyvének harmadik részéből, az első 11 versből eképpen. Ezek azok a népek, amelyeket helyükön hagyott az Úr, hogy próbára tegye velük Izraelt, mindazokat, akik már nem tudtak a kánaáni harcokról. Azért is, hogy Izrael fiainak az újabb nemzedékei megismerjék, és hogy megtanítsa a hadviselésre azokat is, akik azelőtt nem ismerték azt. Ezek voltak a filiszteusok öt fejedelme, az összes kánaáni, a szidóniak és a hívviek, akik a Libánon hegyvidékén laktak, a Baál-Hermon hegyétől a Hamátba vivő útig. Ott voltak, hogy próbára tegye velük Isten Izraelt, és megtudja, hogy hallgatnak-e az Úr parancsolataira, amelyeket őseiknek parancsolt Mózes által. Izrael fiai tehát ott laktak a kánaániak, a hettiták, emóriak, periziek, híviek és jebúsziak között. Lányaikat feleségül vették, a maguk lányait pedig azoknak a fiaikhoz adták, és azok isteneit tisztelték. Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenükről, az Úrról, és Baálokat, meg az aserákat tisztelték. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Kúsán-Risátáimnak, Arám-Naharaim királyának. Izrael fiai 8 évig szolgáltak Kúsán-Risátáimot, ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai, és az Úr szabadított támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket. Otniélt Káleb öccsének, Kenáznak fiát. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult, az Úr pedig kezébe adta Kúsán-Risátaimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kúsán-Risátaimmal. Azután béke volt az országban 40 esztendeig. Akkor meghalt Otniél, Kenáz fia. Kedves testvérek, minden népnek megvan a maga története és eredete. A különféle nemzetek büszkék őseikre, múltjukra, különösen pedig azokra az évtizedekre vagy évszázadokra, amikor elejük hazát szereztek maguknak. A különböző népek történetében a honfoglalás olyan jelentős esemény, amelyre a következő, az újabb és újabb generációk tagjait is megtanították. A legtöbb közösség írott formában is őrzi honfoglalása történetének emlékét, a különböző népek mondái, regéi, eposzai, krónikái fontos szerepet játszottak és játszanak abba, hogy annak az adott népnek identitása, tartása, önazonosság, tudata legyen. Így vagyunk ezzel mi magyarok is, akik megemlékezünk, visszagondolunk a Kárpát-medence birtokba vételére. Eszünkbe juthat Arany Jánosnak a Rege a csodaszarvasról című alkotása, vagy a 13. századi Kézai Simon krónikája. És hasonlóan van ez a választott nép életében is. Azzal a különbséggel, hogy a honfoglalásuk történetét a Biblia lapjai őrzik. Miután Izrael Mózes vezetésével megszabadult az egyiptomi fogságból és túljutott a 4 évtizeden át tartó pusztai vándorláson is, tudjuk, hogy Kánoánba telepedett le. Józsué könyve erről az időszakról, a hon elfoglalásának első évtizedeiről számol be. A teológusok, történészek és különösen a régészek kutatásai szerint Kánoán teljes birtokba vétele legalább 2 évszázadot vett igénybe. Hiszen Izraelnek nem volt könnyű kisepernie maga elől, maga körül a nálánál erősebb, ott élő őshonos népeket, a kánoáni népeket. Jól tudjuk, hogy magát Jeruzsálemet, a későbbi fővárost is csak a királyság korában fogják elfoglalni. A legjelentősebb izraeli király, Dávid vonul majd oda be, és teszi Izrael fennhatósága alá, vonja Izrael fennhatósága alá a későbbi fővárost, amikor is visszaszerzi az ott lakó jebúsziaktól. Az ígéret földjének fokozatos birtokba vétele évszázadokon át tartott, amikor is a 12 törzs szép lassan, lépésről lépésre belakta, elfoglalta, meghódította ezeket a területeket. Erről számol be a Bírák könyve. Már nem a sivatagban bolyongó, az útját, hazáját kereső vándorló nomád népképe rajzolódik elénk, ugyanakkor még nem is a működő államszervezettel, központi irányítással, egységes hadsereggel, kiépült jogi apparátussal működő, rendezett, rendszerezett államot és jól működő országképét rajzolja elénk a Szentírás. Nincs még Izraelbe ekkor, nem épült ki a királyság intézménye, néptörzsek laza szövetsége. Ez így élt a nemzetük. Kedves testvérek, a Bírák korában egy különös államforma normái szerint igyekezett élni a választott nép. Ezt így nevezi a politológia története, hogy teokrácia. Izrael teokráciában kezdett el élni a letelepedés után, ami azt jelenti, hogy közvetlen Isten uralma és irányítása alá vonta magát ez a nép. A teokráciában a világi hatalom forrásának az adott kultúra Istenét tekintik. Ha belegondoltok, ma ilyen Vatikán, vagy éppen Irán berendezkedése, államformája. Testvérek, az ókori Izrael népe a Sínai hegyen kötött szövetségkötéstől kezdődően ilyen teokratikus módon szervezte az életét.
A 10 parancsolat volt nem csupán az egyház, hiszen ez nem volt szétválasztva, hanem a világ, az emberek rendező elve, jogi alapja, az életét meghatározó törvénye és rendje. Mózes, Józsué, a bírák abban a hitben gyakorolták a világi hatalmat, hogy Isten nevében vezetik, viszik előre az ő népüket. A bírák könyvében azt látjuk, hogy amikor az Isten által rendelt és a lelkével betöltött népvezető meghalt, akkor az ország káoszba süllyedt. Ahogy olvassuk is, hogy azután mindenki azt tette, amit ő maga jónak gondolt. Visszatérjen, olvassuk a különböző bírák elvesztése haláluk után, hogy a nép úgy kezdett el élni, ahogyan ő gondolta. És mivel hatottak rá a körülöttük még ott lévő kánaáni népek és azok isteneik, ezért sok esetben Isten cserélt Izrael. Elhagyták Istent, s vele együtt azt a törvényt, rendet, élet és norma rendszert, amit Isten adott nekik a Sínai hegyen. Amikor Otniel és Éhud bírák meghaltak, akik erős kézzel vezették a népet, azonnal eluralkodott a káosz. Abból fakadt minden elhajlás, minden nyomorúság, majd Isten jogos ítélete, ami egyébként visszatérően történt. Hogy ezek után, mikor elhagyta a népe az Istent, odaadta egy másik nép fennhatósága, ereje alá, keze alá Izraelt. Sommásan jelzi igénk a karizmatikus vezetők halála utáni vallási, nemzeti és kulturális süllyedés okát. Így hallottuk. Izrael fiai a kánaiak, hettiták, amoriták, perziák, hiviták és jebuziták között laktak, feleségül vették leányaikat, fiaikhoz hozzáadták lányaikat, és szolgáltak az isteneiknek. Izrael fiai azt tették, amit gonosznak számít az Úr szemében. Megfeledkeztek az Úrról, az Istenükről, s a boáloknak és az aseráknak szolgáltak. Talán egy mai 21. századi fiatal számára különösen furcsán hat ez a régi bibliai beszámoló. A 21. században a liberalizmus, legalábbis a világnak itt a nyugati felén, az uralkodó liberalizmus irányítása alatt, és az újkori népvándorlás idején, amikor a faji, vallási, kulturális keveredés teljesen természetes és elfogadott, bizonyára sokak számára, de különösen a fiatalabbak számára különösen hat ez az ige. Azonban, ha nem is tetszik mindenkinek, mégis rögzítenünk kell, mert látjuk Isten igéjéből, amely óv minket a kereszténységtől idegen kultúrához tartozókkal való keveredéstől. A kereszténységtől idegen kultúrákból származókkal való összekeveredéstől. Mert csak baj származik belőle. Ha az egyház Bibliával a kezében, ha az egyház sem meri kimondani ezt Bibliával a kezében, akkor ki tegye, ki fogja. Kedves testvérek, nem tudom, hogy feltűnt-e nektek a felolvasott ige szakaszból, hogy a történetíró milyen különös, egyedi látószögből nézi a történelmi eseményeket. A Szentíró nem csupán lejegyzi, megörökíti az eseményeket, de ezeket Isten felől szemléli, és azt szerint minősíti, hogy jó-e vagy nem jó az, ami és ahogyan történik az országukba. Ez nem egy általános narratív, leíró, történelmi, történeti beszámoló a honfoglalás eseményeiről, egy speciális tollal megírt történelmi beszámoló, mert aki írja, Szent író, teológus, ezért Isten szeméből, szemszögéből nézi, vizsgálja és értékeli, nem csupán leírja, az eseményeket. Ebből az aspektusból szemlélve pedig az eseményeket kénytelen kelletlen megállapítani. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Testvérek, akik olvastátok az elmúlt időszakban, akik református kalózunk szerint követitek az igét, refrénszerűen találkozhattatok ezzel a mondattal itt a Bírák könyvébe, hogy újra és újra azt tette, azt cselekedte a nép, amit rossznak lát Isten. Azonban testvérek, ha jobban belegondolunk, eszünkbe juthat a Biblia többi könyve is. Nem csupán az Istennel szembeálló világról ez a beszámolója és megállapítása a Biblia könyveinek. Nem csupán a választottakkal kapcsolatban. Olvasunk visszatérően, refrénszerűen a Szentírás többi könyvébe is ilyen megállapításokat és ehhez hasonló megállapításokat. Különböző megfogalmazásokban ugyan, de a Szentírás egészét végigkíséri ez a megállapítás, hogy azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Tulajdonképpen a zsidó történelem, ha végigolvassa valaki, az Ószövetség könyveit másról sem szól, mint olyan beszámolók egymás mellé fűzése, ha akarjuk, fogalmazhatjuk így is. Hogy Izrael újra és újra hogyan lázadt föl Isten akarata, gondolata és törvénye ellen. Hogyan áll szembe, hogyan mond rá nemet, és hogy mennyi baj származott emiatt rájuk. Fiatal lelkes teológusként egy beszélgetésben valakivel elmondtam, a pátriárkáktól kezdve Izrael államának megszűnéséig soroltam a példákat, hogy látod, hogy hányszor és hány ponton az egész történelmük másról sem szól, mint Isten elleni lázadásokról, ezeknek sokasságáról. Akivel beszélgettem, végül csak annyit kérdezett, szerinted a keresztjének, és úgy általában te magad is, külön vagy ő náluk? Ha az Istennek való engedelmességedre gondolsz, vagy úgy általában a keresztényekére, akiket ismersz, szerinted külön van ő történetük, vagy a te történeted ezeknél? Mi keresztények, és te magad is vajon megtartod a parancsolatokat? Vagy a kereszténység lelki törvényeit, krisztusi parancsait? Tiszták vagyunk? El kellett gondolkoznom a csendes visszakérdezésem. Testvérek, az Isten gondolatának, akaratának való engedetlenség nem csupán a választott nép nyomorúsága, nem csupán a világ története szól erről, de igaz ez egyéni, családi, egyházi szinten egyaránt. Mindennek az oka pedig a Szentírás egyértelmű tanúságtétele szerint a bűn, amely sejt szintig rontotta meg az embert. Ezért kell meghalnunk. A Biblia szerint nem a világot, vagy az egyházat, a hitetleneket, vagy a hívőket, hanem magát az embert csupa nagybetűvel tette tönkre a bűn. Így tehát nem meglepő a visszatérően elhangzó kijelentés az emberről. Így már érthető, az cselekszik, amit rossznak lát az Úr. De vajon a keresztényekre igaz ez? Minden keresztényre? Fekete-fehér igazság ez? Valóban nem tudunk jók lenni, jót tenni Istennek? Isten előtt, Isten számára. Testvérek, az újjászületés és a megtérés azt jelenti, hogy az emberben elkezdődik egy új élet. Hogy elkezdődik a Szentlélek által az ember újjá teremtése. És akinek ebben része volt közülünk is, aki ezt átélte, az tudja, ismeri ennek az örömét, a boldogságát. Azonban később velem együtt azt is meg kellett értenie, mert meg kellett tapasztalnia, hogy a bűn csak Jézus által legyőzött valóság, de az én életemben ott marad egy megerőtlenített, Jézus által megerőtlenített, mégis valós, reális erőként. Kezdetben szinte úgy tűnt, az első szeretet tüzében úgy éreztük, hogy bűntelenné lettünk. És bizonyos értelemben az Atya szemszögéből így van. Jézus véréért annak lát mindenkit, akit újját tett a lélek. Azonban kiderült tőlünk, hogy ezután is elbuktathatóak vagyunk. Kegyelemből, hitáltal Isten szent népe lettünk Jézus érdeméért. Akik azonban ennek ellenére örökké harcoltunk és harcolni fogunk a bűnnel szembe, amit csak öldökölni, de véglegesen legyőzni, megölni mi magunk nem tudunk. Ezt jelenti a hívő élet napi gyakorlata. Az Istentől elidegenedett világ ezt nem érti, nem is érdekli. Ha hallja, nem fogadja el, nem is tudja befogadni. Az egyház érti, tudja, a hívők tapasztalják és szenvedik, de ezen a kényszer pályán kénytelenek járni. Megdöbbentő az egyik legnagyobb szent, az új szövetség író, az evangélizátor, a mártír, a gyülekezet plántáló Pál apostol erről való beszámolója. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, azaz a testemben jó, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonosz cselekszem, amelyet nem akarok. És végül a fejezet végén fölkiált, ó, én nyomorult ember! Testvérek, Pál apostol jól, helyesen látta magát. Nem álkegyességből fogalmazta meg a magával kapcsolatban felismert igazságot, nem is valami destruktív, önostorozó, magát gyalázó, elvető lelkiségből születtek sorai. Nem, ez egy reális keresztjén én kép. Azon nyugvó, abból születő, vívódó hangok fogalmazódtak meg a szent ember száján, majd jegyezte le a mi számunkra is. Testvérek, minden becsületes keresztjén ember, aki a hitében már itt tart, aki már újjászületett és megtért, érti ezt, mert élet valósága és tapasztalata, hogy nem tudok tökéletesen és teljesen megszabadulni bűnöktől. Uram, én akarnám tenni a jót, mondja Pál, a neked tetszőt, de amit sikerül megvalósítanom belőle, az olyan töredékes, szánnivaló, kevés, az is olyan önzéssel átitatott, szánnivaló. Uram, a lelkem tenni akarja a jót, de ki vagyok szolgáltatva a testemnek. Szeretném tenni azt, amit a lelkemben, az értelmemben te győzelemként véghez vittél, és ami ebből következik. De a testemben ott lakik valami, ami ettől idegen. Nem tudok nem engedni az indulatomnak, a vágyamnak, a föllángolásaimnak, az akaratomnak, sokszor a fizikai erőtlenségnek, a lustaságnak, a testi-lelki sebeimnek, a múltamban történt fel nem dolgozottságoknak, amelyek irányt szabnak, és olyan utakra kényszerítenek, amelyekre sose akartam lépni. Ó, én nyomorult ember! Teszem azt, amit sose akartam, és kimondom azt, amit ahogy kimondtam, bánok, és szégyellek. Ó, én nyomorult ember! Én nem ilyen szeretnék lenni, de ennyire futja. Teszem, amit gyűlölsz, Uram, és amit már én is gyűlölök, mert tudom, hogy bűn, és hogy te gyűlölöd. És engem mégis vonz, és mégis néha maga alá temet szinte. Egyszerre taszít és vonz. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből az elvetemült, bűnsebzett testből. kikönyörül rajtam ebben az állapotomban? Hogy lehet, testvérek, nem örökös lelkiismeret furdalásban élnie egy kereszténynek? Én megváltott, de bűnös ember, kihez mehetnék segítségért? Volt egy valaki, akiről a Biblia azt írja, hogy benne nem lakott más, csak jó. Hogy az emberek, akik találkoztak vele, úgy látták, mint aki szerte jár, és csak jót cselekszik. Volt egy valaki ezen a világon, itt a földön, akire nem volt igaz, hogy nézte a mennyei atya, és ezt mondta volna róla, hogy ő rosszat cselekszik. Mert csak jót tett. Ez a Jézus mennyei atyának halálig engedelmes fia volt, maradéktalanul egyedül ő cselekedte meg azt, amit jónak látott Isten. Magunkkal, vétkes természetünkkel, soha véget nem érő harcainkban egyedül az a Jézus segíthet, akinek a szavait és tetteit, az egész életét az Atya a miénkkel ellentétesen jónak látott. Ő a megoldás. Milyen spirituális úton haladjunk? Jézus követve a keskeny úton kell mennünk, egyik szélsőségbe se belezuhanva. Sem nem szabadosan azt gondolva, megtértem, újjászült Isten, ezért élhetek úgy, ahogy én akarok. Tehetek bármit, élhetek a saját erkölcsi meggyőződésem szerint, hiszen be van biztosítva az örök élet, a jövő, a holnap. Ezt a szabados kereszténységet tiltja az ige. Ugyanakkor a másik szélsőségességet is. Isten nem akarja, hogy önvádba, lelki ismeret furdalásba égve éljék végig keresztény emberek az egész hívő életüket. Hogy azt higgyék magukról, hogy én egy semmire való keresztény vagyok. A győztes út, testvérek, minden hívő számára a Golgotai kereszttől indul. Ez a keskeny út, ezen vezeti Jézus az övéit. Ezért minél közelebb éljük ehhez a Jézushoz a napi életünket, minél több időt töltünk el vele, minél többet vagyunk csendben előtte, minél többet engedjük hatni a szavait mi ránk, minél többet hódolunk előtte és imádjuk őt, és szólítjuk meg, és hagyjuk, hogy megszólítjon, és könyörgünk hozzá. Annál inkább igaz lesz, hogy sem nem beteges lelkiismeret furdalásba, sem nem egy teljes szabadosságra önmagamat fölszabadító életúton fogok járni. A győztes út mindenki számára a megfeszített Golgotai keresztje alól indul. Ez a keskeny út. Aki vezet rajta, nem vádol. Nem vádol téged sem. Te se tedd, se magaddal, se mással szembe. Ideje van a bűnbánatnak, de nincs ideje az ön gyötrésnek és gyűlöletnek. Van ideje a bűnök megtagadásának, de soha nincs ideje az életünkről való lemondásnak. A bűnt szépíteni, átnevezni nem szabad, de azt sem szabad hagyni, hogy maga alá gyűrjön. Ezért hát egy járható út van, azt keressétek. Jézus megy elől, nagy tolongás nincs ezen az úton, de te választhatod. Ő mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Kívánom, hogy te megtaláld és járd a Golgotától induló és az örök életre vezető Krisztus követő utat. Isten adja, hogy így legyen. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a bibliai beszámolók nem tévednek. Hibátlanul jegyezte le a Szentíró, hogy Izrael, Isten népe, a kiválasztottak, a szent gyülekezet újra és újra azt tette, ami gonosz az Isten szemei előtt. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az igazságot, amit nehéz látni és magunkra is érvényesíteni, mégis láthatjuk és látnunk kell a Bibliából, azonban mégis mi már láthatjuk új szövetségi emberekként, Krisztus kegyelme, felmentő szeretete, bűnbocsánata a Golgotai kereszt felől. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te eljöttél erre a világra, és egyedüli bűntelenként azt tetted, amit jónak lát az Atya, azt, amit mi magunktól nem tudunk tenni. Milyen jó, hogy mi keresztényeknek, a Te követőidnek valhatjuk magunkat, és így megkapjuk annak a lehetőségét, hogy járjuk azt az utat, amit Te magad keskeny útnak neveztél. Urunk, azt mondja a Te beszédet, hogy ezen az úton nem járnak sokan, mert kényelmesebb a széles úton menni. Kérlek, kérünk, könyörülj rajtunk, hogy mi a keskeny úton utazó gyermekeid lehessünk. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben olyan sokan átélhették, hogy mit jelent követni Téged. Légy ezért áldott, Urunk, minden megtérőért, minden újjászült, általad megelevenített lélekért, emberért. Légy értük áldott. És könyörgök minden testvéremért és magamért is, hogy ezekben az öldöklő harcokban, amelyben a bűnt legyőzni véglegesen nem tudjuk, csak öldökölni. Valóban hadd lássunk Téged, Úr Jézus, és hadd tudjunk a keskeny úton járva, Téged követve egészséges, másokat gazdagító keresztényekként lenni. Köszönjük, hogy ma is tanítottál, hogy ma is szóltál, hogy a szívünkre beszéltél. Légy áldott ezért, hűséges Krisztusunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet is, és gyermek megőrzést is vállalunk. Jelenlévő konfirmandus családjainknak jelezzük, kérjük, hogy adjátok tovább, hogy újabb képek kerültek ki a honlapra, szeretettel ajánljuk ezeknek a letöltését is. Örömmel jelentem, hogy megjelent hírmondónk nyári száma, a kijáratoknál szolgálatot teljesítő presbiter testvérektől vehetünk majd át ajándékba ezekből. Fogadják szeretettel a testvérek, és tessenek el is olvasni azt. Hirdetem, hogy holnap katehétáink vezetésével hittanos gyermekeink tábora kezdődik Úrkúton. Isten iránti hálával jelentem, hogy tudomásom szerint az eddigi legnagyobb létszámú, gyermek létszámú táborunk ez, hiszen több mint 50 gyermeket küldenek a szülők, nagy örömünkre. Kívánunk nekik áldott napokat, katehétáknak, hittanoktatóknak sok erőt, és a testvéreket pedig kérjük, hogy hordozzák imádságaikba, hittanos gyermekeink hetét. Örömmel jelentem, hogy a mögöttünk hagyott hét csütörtöki napján ifjú Kreisz János segédlelkész úr sikeres vizsgát tett az Egységes Lelkész Képesítő Bizottság előtt, így tervezetten ősszel lelkész szentelésre bocsájtható és bocsájtandó. Ami azt is fogja jelenteni, hogy ha ez is megtörténik, hogy János beosztott lelkészi minősítést fog kapni. Természetesen erről, ezekről is idővel, híradással leszünk. János további szolgálatára, életére, Isten áldását kérjük e helyről is. Záró énekünket keressük ki, ez a 469. számú énekünk. 469. számú dicséretünk, ezt énekeljük végig, így kezdődik. Első verse, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.